bámult. Úristen, Lavrence, te megöltél egy indiánt. Nem tudtam, mit sajnál jobban, a halottnak vélt indiánt, vagy engem, aki láthatóan igen nagy bajba keveredtem. Úgy döntöttem, az lesz a legjobb, ha elmondok neki mindent. Nem hagytam ki Sammy Davis Jr. sem, aki akaratlanul is elindítója volt a lavinának. Intett, hogy maradjak nyugton, bebicegett a kunyhójába, s amikor visszatért, nagy kaliberű, alig hanem mexikói gyártmányú revolvert tartott a kezében. Gyerünk, mutasd az utat, a Tahualpa nem volt fecsegő természet, így aztán én is befogtam a számat. Csak akkor nyitottam ki, amikor egy hatalmas bokor mögül Sammy Davis Jr. ugrott szembe velünk. Akkor sem ijedtem volna meg jobban, ha a hulla támad ránk. Sammy teljesen megvadult. Attól tartottam, végleg megveszett. Szemei vérben forogtak, szája sarkából habfröskölt a fűre. Fejét lesúnyva vetette rám magát, s alig ha nem belém is mar, ha a Tahualpa nincs résen. Már akkor meggyőződhettem kivételes gyorsaságáról, amikor a disznókat kergette a léccel. Azt azonban nem gondoltam volna, hogy a pillanat tört része alatt képes előrántani revolverét, és úgy fejbe találni a nyelével a kafogó kutyát, hogy a szomogzsákként zuhanjon a bokrok közé. A Tahualpa megcsóválta a fejét, és a kutya fölé hajolt. Felhúzta Sammy Davis innyét, aztán megveregette az ájult négy lábú hátát. Őrületbe kergette magát. Néhány napig pihen, aztán rendbe jön. Belenyomok fél liter pálinkát, és nem fog emlékezni semmire. A hullára azonban egészen mást mondott. Mivel az ismeretlen férfi a hasán feküdt, a Tahualpa megfordította, aztán hátra hőkölt. Santa Maria nyögte elfulladó hangon. Hiszen ez Gerner von Schutzbach, a Schutzbach haciendáról, megölték. Jézusom, őt is megölték. Kicsoda, bámultam rá értetlenül. Santa Maria, még azt kérdezed, kicsoda? Ki más, mint a suttogó árnyak. Aztán keresztet vetett és elhallgatott. Nem voltam ott, amikor a meggyilkolt férfi tetemét elszállították. Ehelyett immára még mindig félholtan heverő Sammy Davis Jr. nélkül kisétáltam az öböl partjára. Kellemes szellő fújdogált a pálmák alatt, s bár a léghullámok egy cseppet sem voltak hűvösek, mozgásukkal némileg enyhítették az erdő füllettségét. Ronald Habgond éppen a föld alatti rovarcsapdákat szedte ki, és csalódottan bámulta az üvegek oldal falára kapaszkodó rovarokat. Vigye el az ördög, szitkozódott, amikor a közelébe értem. Már megint semmi, pedig megfoglak, ha beledöglöm is. Habgond egy százlábú fajtára vadászott, amelyből mindez ideig két példányt ismert a tudomány, mindkettőt itt fogták, Peruban, a 130-as éveiben. Heather Smith a sátra előtt ült, és egy serpenyőt vakart nagy igyekezettel. Ha valaki idegen látja, el nem tudta volna képzelni, hogy Heather a rovartan professzora a Hawaii Egyetemen. Ahogy meglátott, tréfásan a feje fölé emelte a serpenyőt. Hello, hello, már azt hittem megválasztották törzsfőnöknek. Óvatosan kikerültem Habgond üvegeit, és odaballagtam hozzá. Jó reggel, Hedi, remélem nekem is jut a reggeliből. Mosolygott, és leeresztette a serpenyőt. Tudja, mire gondoltam? Na mire? A matriarkátus korára. A nők főztek, a férfiak pedig vadásztak. Oké, én főzök, de maguk mi a fenével járulnak hozzá? Mielőtt válaszolhattam volna, Baltazár templetom basszusa búgott bele a reggelbe. Ami azt illeti, támogatom az ötletet. Mégsem illik, hogy Hedi terheljük, nem csak a főzés, hanem az anyagbeszerzés gondjaival is. Az én hozzájárulásom már itt is van. Parancsoljon, Hedi, Baltazár templeton született mókamester volt. Ha valamelyikünk ártalmatlan siklót talált a zsebében, vagy nagycsőrű, piros madár röbdösöttel keseredetten a sátrában, biztosak lehettünk benne, hogy az ő keze van a dologban. Két összeszorított töklét Hedi Smithsonra aládukta. Melyiket választja, királynőm? Hedi megvakarta az állát, és Templeton jobb böklére csapott. Ezt? Templeton arcán csalódott árnyék futott végig. Biztos benne? Hedi vacillálni kezdett. Talán a másikat. Templeton vigyorgott. Így már más. Kinyitotta a tenyerét, és harsány kacagásra fakadt, amikor az öklében rejtegetett zöldleveli béka szembeugrott Hedivel. Hedi a béka felé csapott a serpenyővel, de szerencsére nem találta el. Az ugrómester eltűnt a sátrak közötti fűben. Gyerünk, vezényelte Hedi. Mutassa a másik kezét is, szeretném tudni, mit szalasztottam el. Templeton szája a füléig szaladt. Az előzővel milliméterre megegyező béka ugrott ki az ujjai közül, és Hedi vállára kapaszkodott. A csupa móka kacagás hangjaira Habgond is odasétált hozzánk, kezében a csapdáival. Hát én aztán igazán fel tudnék ajánlani valamit. Fogtam, vagy másfél kiló kukacot. Akar valaki horgászni? Templeton letört négy egyforma hosszúságú fadarabot egy ágról, körbe mutatta, majd látványos mozdulattal leharapta az egyik végét. Nem csalás, nem ámítás, szavalt a vásári kikiáltó módjára. Megfogom a négy pálcikát, Belerejtem a tenyerembe, így Nick, felkérem a hölgyet és az urakat, hogy szíveskedjenek egy és egy pálcikát kihúzni. Aki a rövidebbet húzza, az készíti el az ebédet. A hölgyeké, azaz a hölgyé az elsőbség. Parancsoljon Hedy, a Hawaii Egyetem nagy tudású professzornője a nemzetközi karjelzést mutatta Templetonnak. Majd ha meszetettem, tegnap én húztam elsőnek, és mindjárt a rövidet. Most majd megvárom magukat. Előre fiúkák, bátran a csomóba nyúltam, és húztam egyet. Hosszú volt. Habgondé is hosszú volt. Hogy húzzak, ha én tartom a pálcikákat, aggodalmaskodott Templeton. Majd Mr. Lawrence húz maga helyett. Mondta Hedy határozottan. Ragaszkodom hozzá, hogy én maradjak utolsónak. Kinyújtottam a kezem, és kihúztam az egyik szálat. Csak igen jó szem tudta volna követni azt a villámgyors mozdulatot, amellyel Templeton kezében megfordultak a pálcikák. Naná, hogy hosszú volt, amit kihúztam, Hedy dühösen a földhöz vágta a maradék fadarabot. Magukkal aztán nincs szerencsém, ide azokkal a rohadt konzervekkel, dühösen bevágtatott a raktársátorba, s harsány csörömpölés közepette válogatni kezdett a dobozok között. Habgond Templetonra nézett, és rosszallóan megcsóválta a fejét. Azért ez nem szép dolog, Baltazár. Be kell látnia. Baltazár a szájára tette az ujját. Csint, ha rájön, belefőz a levesbe, maga akar talán főzni. Azt éppen nem visszakozott Habgond. Legalább azt árulja el, hogy a fenébe csinálja. Gyakorlat kérdése az egész. Professzor vagyok a szakmában. Eddig azt hittem a gyűrűs férgek professzora. Ide figyeljenek, nyavajás intellektuelek. Maguk, akik kora gyermekkoruktól a könyvek emlőin nevelkedtek. Az én apám szénszállító munkás volt Bristolban, s amíg maguk az 1001 éjszaka meséjén csüktek, én a bristoli piacon itt a piros, hol a pirossal kerestem a család betevőjét. Ha nem hoztam össze naponta legalább 5 fontot, ősöm néhány fenékberúgással kizavart az éjszakába. Később, egyetemi tanulmányaim során is gyakran pótoltam az ösztöndíjamat szerencsejátékkal. Ez azt jelenti, hogy ameddig csak itt leszünk, mindig a szerencsétlen Miss Smith fog főzni. Templeton sajnálkozva rázta meg a fejét. Egy fenét fog. Mondja, van magának valami affinitása a lélektanhoz? Ezt hogy érti? Úgy, hogy ha még kétszer ő húzná a rövidebbet, bedobná a törülközőt. Rájönne, hogy csalunk és soha többé nem főzne, még a halálos ágyán sem kapna tőle egy teát sem, Habgond. Beszéljen csak a saját halálos ágyáról, csak a probléma lélektani oldalát kívántam megvilágítani. Alapszabály, néha az áldozatot is hagyni kell nyerni. Ezért a következőt javaslom, holnaptól kezdve 3 naponként felváltva főzünk. Hedy, azaz Miss Smith kétszer egymás után, oké, mély hallgatásunk beleegyezést akart. És vasárnap kérdezte el haló hangon Habgond. Mi van a vasárnappal? Én egy izészekta tagja vagyok. Sem szombaton, sem vasárnap nem szabad dolgoznom. Na és a rovarfogás, az nem munka, a szórakozás. Templeton rám nézett, várakozón. Eljött az idő, hogy kitisztítsam a pipámat. Kikotortam a zsebemből, és elmerültem piszkálgatni kezdtem. Oké, mondta kisvártatva Templeton. Tehát vasárnap is Miss Smith csinálja az ebédet. Most pedig nézzünk valami férfias elfoglaltság után. Én például megfürdöm. Velem jönnek. Úgy döntöttünk, hogy a horgászás előtt nem árt megmártózni az öböl kristály tiszta vizében. Leraktuk a botokat és a ruháinkat egy bokor alá, s harsány csata kiáltásokkal eltűntünk a hullámok között. Habgond felbukkant Templeton mellett, és nagyot fújt, mint egy lyukas tüdejű fóka. Megöl a lelki furdalás, szegény Hedy a dögmeleg sátorban. Felkaptam a fejem, mintha rémült kutyavonítást hallottam volna a part felől. Miss Smithnek megadatott az a nagy lehetőség. A kutya ismét vonított. Szemem fölé ernyőztem a tenyerem. Sammy Davis Jr. ebben a pillanatban ugrott ki a bokrok közül. Ruháinkhoz futott, megugatta őket, mintha embert keresne bennük, aztán orrát a víz felé fordította, és tovább vonított. Éppen úgy, mint alig egy órája. Szerettem volna tudni, hogy a tahualpa beletöltötte a fél liter pálinkát, és azért vonít, vagy pedig más oka is van rá. Ron Habgond észrevette, hogy a partot figyelem. Néhány karcsapással odaúszott hozzám, és követte a tekintetem. Mi van? Vonít a kutya. Ez Sammy Davis Jr. Templeton elkapta a víz alatt a lábam, majd felbukkant mellettem. Mondani akart valamit, de figyelő tekintetünk belé folytotta a szót. Gyanakodva összehúzta a szemöldökét. Csak nem lopták el a cuccainkat, kérdezte kisvártatva. Sammy lábai közé húzott farokkal a vízbe gázolt, mintha oda akarna húszni hozzánk, de visszarettent a hátán átcsapó hullámoktól, és nyűszítve visszatántorgott a homokra. Mintha valóban megitatta volna a tahualpa. Éreztem, hogy hűvös áramlat fonja körül a testem. A nyílt tenger